szabály szerint tartanánk kutyát, akkor Magyarország 2 napon belül felrobbanna. Mert ha szabályokat betartjuk, akkor a kutyával mindenhol pórázon közlekedünk, kivéve a saját kertünkben, és kivéve az arra kijelölt kutyafuttató helyeken. Ha most minden városi kutyát csak a kutyafuttatókban engednek el, és csak ott van lehetősége lemozogni, vagy csak a kutyaiskolán, és nincsen lehetőség a kutyát megmozgatni, kimozgatni, akkor ez azt jelenti, hogy olyan frusztráció keletkezik, olyan ki nem élt ösztönenergiák keringenek, dolgoznak a kutyákba, melyek rövid időn belül a várost felrobbantják. Ilyen nem fordulhat elő. Olyan szabályokat hozunk, mely szabályok betarthatatlanok.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! Ez itt a Neked Ugatok podcast legújabb epizódja. Én Mucsicska László vagyok, és ahogy mindig itt van Korom Gábor is. Hello Gábor! Meg Jorma!
Bizony. Kérésre Jorma is beérkezett. Sziasztok! Jorma már 11 éves, elmúlt 12 éves lesz, és az erdő járó társam egyébként, úgyhogy azért is jön a mai adásba.
Így van, hiszen a mai adásunknak ez lesz az alaptémája, amivel igazából már korábbi epizódokban érintőlegesen beszéltünk, de ahogy mondani szoktuk, azt így eltettük a polcra. Hát most van az, amikor levesszük a polcról, és beszélünk róla többet, mert ez kifejezetten egy olyan téma, aminek azért egy elég nagy dinamika tartománya van, és így eléggé megosztja a kommentelőket is. Ugye mi olyan kontextusban beszéltünk erről az erdei séta című témakörről, hogy amikor a lazapórázas, meg póráz nélküli sétáról beszélgetünk, akkor érintettük ezt, és hát tulajdonképpen egy ilyen summázata volt a beszélgetésünknek, hogy ugye az a cél, meg az a legideálisabb helyzet, hogyha a kutya-gazda kapcsolat arra szintre tud elérni, és ez nem szifi, hogyha egy ilyen ingergazdag környezetben is bármikor letiltható, behívható a kutya. Viszont ugye ezzel a topikkal kapcsolatban, és azért is hoztuk ide, és kezdünk el beszélgetni róla, mert a legáltalánosabb komment, ami megjelenik az interneten ezzel kapcsolatban, az az, hogy te akkor vagy igazán egy felelős állattartó, egy felelős gazda, hogyha épp ellenkezőleg nem szabadon, hanem pórázon viszed az erdőbe a kutyát. Na, ezt dobom most neked.
Furcsa erről beszélni. Egyszer álltam a hentesnél a sorba, és kértem kutyának húst, csirkemájat, vagy valamilyen májat, már nem tudom, valamilyen májat. Mondtam, hogy olyan kell, amit nyersen tudok adni a kis kutyának. És akkor mögöttem állt egy hölgy, és azt mondta, hogy nyersen, Jézus Mária, nyersen adom oda a kutyának a húst. És tényleg onnan, ahonnan ő nézte, ez egy fura dolog volt. De egy picit kifókuszálunk ebből a helyzetből, és ezt a hölgynek ott próbáltam finoman elmesélni, hogy hát azért itt egy több százezer éves evolúció áll mögötte, kutyaként is nagyon sok időt töltött úgy el, hogy egyáltalán nem főztek neki, hanem ami maradt, és javarészt a nyers hulladékot megkapta, és akkor az utóbbi 10-20-30 évben kezdtünk el a kutyának főzni, de előtte a kutya alapvetően egy olyan mindenevő lény volt, aki a nyerset is fogyasztotta. Persze az egyoldalú táplálkozás mindig elcsúsztatja az egészséget, de alapvetően a kutyának a valódi tápláléka, a bő tápértékű tápláléka, az a nyers étel, amiből nincsen kifőzve az, amire szüksége van. És nagyon furcsa, ugye egy hentesnél sorban állásnál, hogy felmerül egy emberbe, hogy ami egyébként teljesen racionálisan a természetes, és én tolódtam el a természetestől, az milyen durva dolog. És valahogy így működik a világunk. Az objektív valóság fölé kor helyzeteket, kor szituációkat hozunk létre. Ilyen kor szituáció az például, hogy kutyát pórázon sétáltatunk az erdőbe. És most jön akkor a nagy kör. Teszek egy állítást, utána ezt körbe fogom írni. Az állításom úgy hangzik, hogy kutyát pórázon sétáltatni, az olyan, mint kesztyűben simogatni valakit. Az olyan, mint meghívni a barátomat ebédelni, de ha nincsen áll a pénz, akkor ő csak végignézi, hogy én enni fogok. Ingergazdag környezetnek nevezted az erdőt, ez nem teljesen stimmel, mert ingergazdagabbnak nevezhetnénk a nagyváros forgatagát ebben az értelemben, de mégis jó, amit mondtál, mert abban az értelemben, ahonnan a kutya is, ahogyan elszármazott a kutya, és az ember mellé került, a kutyában van még egy olyan atavisztikus minőség, van még, hát még uralkodó, a lényének egy uralkodó minőség, az ösztönlényének egy uralkodó minőség, ez az atavisztikus képesség vagy igény, amikor is a természettel egyfajta szimbiózisban él. Megszerzi magának az ételt, a vad az egy nagyon fontos kulcsinger. Egyáltalán a természetben élni, mozogni a kutyának, az egy fontos élmény. Ugye most itt azt kapcsoltuk le nagyon helyesen, hogy a kutya nem ejtheti el a vadat. Attól még ez a kulcsinger ott van nála, tehát ő még bekapcsol, de ahogy a kutya lénye rengeteg területen módosítva lett a tenyésztés során, és azok az ösztönviselkedések, melyek bekapcsolják mondjuk a zsákmányviselkedést, vagy a vadászóviselkedést, azt megváltoztattuk és csináltunk belőle terelést, mert például egy terelő kutya esetében is az történik, hogy egy vadászviselkedést módosítottunk, ahol a zsákmány felkutatása, a zsákmány üldözése, terelése, snitt, a többi már nincs benne. Tehát ebből lett a terelő viselkedés. És a vadászkutya sem fogyasztja el a beaportírozott zsákmányt, vagy nem ejti el a vércsapán utolért zsákmányt, hanem inkább az embernek kutatja fel. Tehát ott is le van vágva valahol a zsákmányviselkedés. Van egy kulcsinger, ami nem viszi el a viselkedést az eredeti ősi végállapotig, de ezek ettől függetlenül nagyon mély energiákat mozgatnak meg, és ezek a mély energiák, ezek az ösztönenergiák, ezek igazából a kutyában ment egy energiakeringést hoznak létre. Ez az energiakeringés egy egészséges kutyának szükséglete. Nagyon nagy szüksége van minden kutyának arra, hogy ebben a keringésben része legyen. Tehetünk nap mint nap azért, hogy tanítással, kutyával való játékkal és a többi ezt az energiakeringést fenntartsuk, de az, aki sétált már erdőben, kutyával, az pontosan tudja, a kutya ilyenkor egy másik állapotba kerül. Egy emelkedettebb, egy kiteljesedettebb állapotba. Ilyenkor a kutya megnő 3-4 számmal, kifényesedik a szőre, bezöldül a szeme, és lehet látni, hogy itt valami más minőség kapcsol be. Nagyon szeretik a kutyák az erdei sétát. Ha nem tudom megadni a kutyának az erdei sétát, akkor ennyivel szegényebb lesz a kutyám élete. Lehet erdei séta nélkül élni, de egy minőségi életforma az, amikor el tudom vinni az erdőben sétálni. És sajnos az erdőben pórázon végigvonszolt séta, az nem helyettesíti az igazi erdei sétát, azt, amikor annak van egy dinamikája, amikor a kutya felkutat, visszajön, kiszalad, visszajön. Viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy ma nem megengedhető, és reméljük nem is lesz megengedhető, hogy a kutya elmenjen egy vad után. Tehát ez a felkutat, kiszalad állapot, ez nem jelenteti azt, hogy a gazda kontrollzónáján kívül kerül. Nem kerülhet a kontrollzónán kívül, tehát egy gazda felelőssége az az erdőben, hogy a kutya mindig a kontrollzónán belül maradjon. Erről fogunk még beszélni. Így tudom megejteni az erdei sétát, de a kutyának már itt is megvan az a jellegű élménye, mint ahogy a terelésnél is megvan az a jellegű ösztönélménye, hogy attól függetlenül, hogy ő nem eszik a végén birkát, attól még az ösztönkomplexum, az ösztönviselkedés ott mozgásba kerül, és ez a kutya belső állapotát nagyban megváltoztatja, értelemszerűen, ha jól csináljuk, akkor pozitív irányba. Sok felelősséget felvet ez, mert most akik hallgatják, alapvetően kétféle pólusra tagozni. Az egyik pólus azt mondta, hogy na jó, de ez szabálysértés. Egy, kettő, nem szeretném azt, hogyha az erdőben neveletlen kutyák kergetnének engem, a kutyámat, vagy vadakat. Igazuk van. De majd erre is térjünk vissza. A másik pedig az álláspont, hogy igen, én ezt a kutyának szeretném megadni, esetleg felmerül az, hogy szeretném megadni, de nem tudom megadni. Hogyan tudnám ezt megadni? Mi a módja annak, hogy ezt megadjam? Ennek is megvannak a keretei, hogy hogy juthatunk el oda, hogy az erdőben egy séta működtethető legyen nekem is, és a kutyának is jó élményt adjon.
Amit most így felsoroltál két opciót, amellé mondjuk még egy harmadikat is be tudok emelni, mert ez is még így elő szokott ugye fordulni kommentekben, ami teljesen valid érv, mert mondjuk itt van Jorma kutyád, akit látok, hogy nagyon kedvesen, helyesen itt így elfekszik a lábad alatt, de hogyha sétálok az erdőben a gyerekemmel, és látok egy Jorma kutyát futni, akkor így nem biztos, hogy az az első élményem, hogy jaj, de aranyos nagy darab maci kutya, hanem az, hogy úristen, ez a kutya nekem akar támadni, vagy a gyerekemnek.
Igen, hát ezt az első csoportban említettem, hogy ne zargassanak engem neveletlen kutyák, tehát hogy ez, igen, ez van, ez létezik, és most Jorma példáját hozom. Jorma rendszeresen járja velem az erdőt, most már nem, mert most már az egészségi állapota sajnos nem engedi meg, de fél évvel ezelőttig mi rendszeresen, tehát 11 éves koráig Jorma intenzíven járta velem az erdőt, hetente 3-4 alkalommal sok kilométert tettünk meg a környéken. És ennek köszönhetően ugye rengetegszer találkoztunk kirándulókkal, és mondhatom magabiztosan a reakciót, mert általában mindig ugyanazzal találkoztunk. Ugye jellemzően, amikor az erdőbe kínálódó csoporttal találkozom, akkor berendelem magam mögé a Jormát. Van egy vezényszavunk erre, a mögém vezényszó, hogy ez a kölyök program általános vezényszava. A mögém, az akciósét az arra való, hogy akár kilométereket is meg tudjanak kutya így velem mellettem tenni. Na, tehát, hogy az történik, hogy erre a vezényszóra berendelem a kutyát. Vegyünk egy nagyon tipikus példát. Jormának van egy lehetősége arra, hogy tőlem 10 méterre elmenjen. Ez az általános szabály, hogy 10 méterre elmert, néha kiengedem ennél egy picit tovább is, de jellemzően ez a 10 méteres távolság az, amivel mi járjuk az erdőt. Nagyon nem is kell már a Jormával ezzel kapcsolatban beszélgetnem. Néha megkérdezi, hogy elmehetem messzebbre, akkor vagy engedélyt kap tőlem, vagy nem. De
magyarán akkor kialakítasz egy ilyen láthatatlan vonalat, hogy azon nem mehet túl.
Igen, ez így történik, és majd térjünk is vissza erre, mert ezt minden erdőjáró kutyásnak ajánlom, hogy ezzel az elvel érkezzen be az erdőbe. Szóval, hogy történik most a következő, Jorma felmegy egy domb tetejére, és előbb jelenik meg, mint én. Annál ijesztőbb jelenség, mint hogy megyek az erdőbe, és egyszer csak egy domb tetőn egy ilyen medve nagyságú kaukázusi megjelenik, annál ijesztőbb jelenség nem létezik. Magyarországon ennél félelmetesebb dologgal nem lehet találkozni. Ugye medve nincs, farkas nincs, és Magyarországon a legfélelmetesebb állat, ami él és létezik, az a kaukázusi juhászkutya. Ennél nincsen veszélyesebb kutya. Jó, lehetne mondani a kángát, meg a toszát, meg néhány fajtát, hogy hát azok is veszélyesek. Igen, 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 de a kaukázusinál nincs veszélyesebb. Tényleg a kaukázus a legfélelmetesebb kutya, erre a nagy esküt leteszem, rengeteg kutyával találkoztam. Joggal és okkal ijed meg bárki, és be kell valljam, hogy én is, nekem is megremegne a térdem, hogyha egy ilyen jelenséggel találkoznék az erdőbe. Ezért például alapszabály az, hogy egy kilátópontról ő már nem mehet tovább. Tehát ő onnan már nem mehet le, hiszen akkor a kontrollzónámon kívül kerül. Még akkor is, hogyha 10 méteren belül maradna, ott nem mehet le. 1, 2, igyekszem a kilátópontokra nem felengedni őt előre, pontosan ezért, hogy ne ijedjen meg tőle az erdőjáró közönség. De ha mégis előfordul, mert rendetlenül viselkedtem, akkor jöhet ebből egy ijegység. Történt is már ilyen, nem sokszor, de fordult már ilyen elő. Ekkor a következő történik, kiadom a mögém vezényszót, ott halálra vált turisták látják ezt a jelenséget, erről én tehetek, tehát ilyet nem szabad csinálni, de mondjuk néha az ember csinál hülyeségeket, néha belecsúszunk, halálra vált turisták látják ezt a jelenséget, viszont abban a pillanatban, amikor azt konstatálják, hogy ez a medve bemegy a gazdája mögé, és szépen beáll, és ott egy fegyelmezett sétába megyünk tovább, abban a pillanatban nemhogy az ijegység felolvad, hanem abban a pillanatban jellemzően mindenki meg akarja simogatni, mindenki kérdezgeti, hogy milyen fajtájú, és hát Jorma arra szokott dicséretet kapni, hogy de szép fehér zoknia van. És tényleg nagyon szép fehér zoknia van Jormának valóban. Ez minden alkalommal, majdnem minden alkalommal a fehér zokni elhangzik. Nagyon nagy sikerem van. Majdnem mindegy, hogy kivel találkozom össze. jellemzően, amikor gyerekekkel sétálunk, ott a szülők nagyon féltik a gyerekek okkal, joggal, és ott is megtörténik ez a mögémrendelés. Ott azért nincsen akkora lelkesedés, hiszen a szülő felelőssége kiterjedten nem csak magáért, hanem a gyerekért felelve nyilván egy magasabb izgalmi állapotban veszi ezt a helyzetet, de miután látja, hogy abszolút kontrollban van a kutya, utána megnyugszik. Ha azt látom, hogy ez a nyugalom nem alakul ki, akkor a dolgom az, hogy pórázra vegyem a kutyát, és pórázom. Független attól, hogy egyébként sem menne el mellőlem, pórázra teszem. Alapvetően ezt szoktam tenni akkor is, mikor kutyákkal találkozunk. Akkor pedig nem miattunk, hanem amiatt, sajnos kedves kutyás társaim, rengetegszer kerültem abba a helyzetbe, hogy messziről kiabáltak, hogy nem bánt, fiú, lány, Jézus Mária. Tehát tehát volt olyan sztorim, hogy négy Parson Russell támadott meg minket, és körbe-körbe kiabáltak, csipkedtek minket, miközben Jormával vártuk, hogy na történjen már valami. Ez általános, ez rendszeres, ilyen nem szabad, hogy előforduljon. Én ezért szoktam azt a jelzést kiadni a kutyásoknak, hogy pórázra veszem a Jormát, mert nem szeretem azt, hogyha bejönnek hozzánk. Jorma tényleg egy nagyon domináns, egy nagyon erőteljes kutya. Nem bánt senkit, hogyha én jelen vagyok, akkor én abszolút kontrollba tudom tartani, de nem szeretném azt, hogyha akár egy másik kutya támadna neki, akár olyan alulszocializáltsággal okozna egy olyan stresszterhelést, amelyet nem szeretnék a Jorma arcába oda tenni. Sem a másik kutyát, sem Jormát nem szeretném veszélybe sorolni, és ez a póráza vétel, ez egy jelzés arra, hogy a másik kutyát is kérem szépen kontrollban tartani. És ez egyébként, alapvetően ez egy egyezményes jel egyébként, így az erdőben kutyások között ez általában ilyenkor meg szokta hozni azt a hatást, amit remélünk tőle.
Hát igen, csak ugye pont ezért írják a kommentelők is azt, amit írnak, mert nagyon sokszor találkoznak nem Korom Gáborral az erdőben, hanem mondjuk ilyen kutyásokkal, akik nehezen, vagy nem egyszerűen, vagy problémásan tudják visszahívni a kutyájukat, és általában ezzel a példával találkoznak inkább.
Nézd, Maci, az a helyzet, hogy egy olyan furcsa korban élünk, ahol megbotránkozunk azon, hogy a kutyát nyersen etetik. Most már nem egyébként, mert most divatba jött a nyersetetés, és most már ennek van egy nagy lobbia, de pár évvel ezelőtt még azon megbotránkoztunk. Egy olyan korban élünk, ahol a valóság elcsúszik, és az a helyzet, és ezt tapasztalom, hogy a mai kor kutyakiképzési tudománya elképesztő intenzitással gyártja a búcsú cédulákat, a felmentést arra, hogy miért nem kell tudni egy kutyát behívni. Miért nem kell egy kutyát tudni behívni bárhonnan? Miért nem kell egy kutyát tudni elengedni bárhol? Miért tart egy ember kutyát akkor, ha nem tudja behívni bárhonnan? Ez egyenértékű azzal, hogy a kutya nyerset eszik, hogy az a normális. Egy kutyatartónak el kell jutnia oda a kutyájával, hogy bárhonnan be tudja hívni. Igen, ez energiát kér. Igen, ez tudatos kutyaoktatási módszereket kér. Sajnos muszáj vagyok azt is kimondani, hogy rengeteg sarlatán árulja a létező vagy nem létező tudását, tudásnak álcázva, nap mint nap találkozom ezzel a jelenséggel, ahol tulajdonképpen a gazda kap egy felmentést a kutya behívhatatlanságára. Mert ez egy ilyen fajta, mert a legkedvesebb kedvenc búcsúszédulám a reaktív kutya, és a többi. Ezek mind kezelhető jelenségek. Mind nagy energiát, komoly energiát kívánnak. Valóban vannak olyan dolgok, vannak olyan terhelések, melyek speciális és nagy igényű, nagy munka és figyelemigényű jelenség, de jellemzően minden kutyát el lehet juttatni oda, hogy ez működjön. Egy beagle-lel lehet erdőben sétálni úgy, hogy behívható legyen, de mocsok nehéz oda eljutni. Fogunk mindjárt beszélni arról, hogy hogyan lehet oda eljutni. Szóval egy szó mint száz, értem, de azért ne büntessük a tudatos, felelős kutyatartókat, mert a kutyatartó társadalomnak egy része nem rendelkezik azzal a felelősségtudattal, hogy működtetni tudja a rendszerét. És értem azt is, hogy úgymond szakemberektől, úgymond tudósoktól kapnak felmentést erre. ezek tényleg úgymond szakemberek, és tényleg úgymond tudósok, mert hogy a kutya és az ember természetes viszonya az egy gazdag kontrolljában élő, szoros együttműködés, ahol mind a két fél kiteljesedve és egészségben jól érzi magát.
Beszéljünk akkor a másik felvetett kérdéskörről, szabályok. Elvileg szabály szerint pórázon kellene vinni a kutyát.
Ha szabály szerint tartanánk kutyát, akkor Magyarország két napon belül felrobbanna. Mert ha szabályokat betartjuk, akkor a kutyával mindenhol pórázon közlekedünk, kivéve a saját kertünkben, és kivéve az arra kijelölt kutyafuttató helyeken. Ha most minden városi kutyát csak a kutyafuttatókban engednek el, és csak ott van lehetősége lemozogni, vagy csak a kutyaiskolán, és nincsen lehetőség a kutyát megmozgatni, kimozgatni, akkor ez azt jelenti, hogy olyan frusztráció keletkezik, olyan ki nem élt ösztönenergiák keringenek, dolgoznak a kutyákba, melyek rövid időn belül a várost felrobbantják. Ilyen nem fordulhat elő. Olyan szabályokat hozunk, mely szabályok betarthatatlanok. Figyelem, betarthatatlanok. Mi az oka ezeknek a szabályoknak? A szabályokat a mindenkor abszolút tudatosságához igazítják. Vagyis, ha ma rátekintünk a kutyatartó társadalomra, nagyjából húzunk egy átlagot, és ahol a középpont van, körülbelül oda érvényesek az uralkodó, vagy az éppen regnáló szabályok. Ahogy a társadalom tudatossága fejlődik és növekszik, ezek a szabályok feloldódnak. A 20. század elején, közepén is még, az amerikai kormány intézményekben külön mosdó volt kijelölve, kiírva, hogy színes, vagy színeseknek. Ez onnan, ahonnan ma nézünk, ez egy förtelem, az akkori korszellem még ezt lehetővé tette. Hála az égnek, ezt már magunk mögött hagytuk, elképzelhetetlen, hogy kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt ez valóság volt a demokrácia fellegvárának számító Amerikai Egyesült Államokban. De ez volt és létezett. Minden kornak megvoltak azok az úttörői, akik tudták, hogy mit kíván tőlük az a morális hang, amely a jövőből érkezik, a fejlődés irányából érkezik. Ma is van egy ilyen morális hangunk. Aki ezt meghallja, ez a morális hang, ez azt jelenti, hogy a kutya kapja, vagy azt mondja, azt súgja, hogy a kutya kapja meg a neki járó teljes, kiteljesedett életet, ehhez váljunk alkalmas gazdává, tudjuk megadni a kutyának azt, amire szüksége van, legyünk képesek tekintélyt kialakítani a kutya előtt, legyünk képesek ebből a tekintély alapból a kutyát úgy tudni sétáltatni, úgy tudni kezelni, hogy ne legyen másokra veszélyes, legyen ez akár a vadállomány, akár erdőjáró vagy városi embertársaink.
Ez értető, csak azért nyilván abban kikezdhető, hogy viszont te nem kapsz jogosítványt arra, hogy egyébként a kutyád az behívható, visszahívható.
Értem, ezt értem, ebbe valóban igazad van, viszont ha van egy betarthatatlan szabály, amelyet meg kell változtatni, amelyek nincsen helye, amely gyakorlatilag abszolút egy múlt konstrukcióból ered, akkor egy úttörő gondolkodással, egy morális indítatással el tudjuk azt érni, hogy egyre többen emelkedjenek ehhez a kézzelfoghatósági szinthez, és eljön az a pillanat, amikor ezek a szabályok megváltoznak. Értem, hogy ma nehéz, főleg azért, mert társadalmi tendenciaként nem azt tűnik most legszembeötlőbb megoldásnak, hogy a kutyatartók ebbe a kontroll helyzetben nőnének bele, hanem inkább épp ellenkezőleg felmentést kapunk, hogy miért jó pórázolni, tartani kutyát, felmentést kapunk, hogy miért nehéz kutyákat beívni, és a többi, és a többi, és a többi. Értem, de ezek zsákutcák, ezek vakvágányok. minden józan gondolkodó ember, ha végigköveti azt, amit elmondtam, ahogy érvelte, minden józan gondolkodó ember szerintem eljut addig a felismerésig, amelyet most ide kitettem, hogy nekem gazdaként az a felelősségem, hogy úgy tartsak kutyát, hogy tudjam számára biztosítani a szabadságot, a szabadság pedig a kontroll képességétől függ. A kutya szabadsága az az emberi kontroll által megélhető. És ezt le fogják követni a szabályalkotók. Meg fog jönni az a pillanat, nekünk egyelőre az a dolgunk, hogy tágítsuk ezt a teret, és aztán szépen majd az egyes országok parlamentében, országgyűléseiben majd lekövetik ezt az igényt. Nagyon hiszek ebbe, és látom azt, hogy ebbe az irányba tart a fejlődés.
Nyilván ebben a tágításban az is segít, hogy tényleg sikerül gazdáknál elérni azt, hogy ez, ahogy a bevezetőben is mondtam, ne egy science fiction legyen, hogy a kutya behívható, és ugye azt is mondtam a bevezetőben, hogy ezt ilyen felelős állattartásnak, vagy felelős gondolkodásnak címkézik nagyon sokan, még azok is, akik kutyával mennek az erdőbe, mert elmondják sem maguk, hogy egyszerűen nem tudják kontrollálni a kutyát az erdőben, nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, és a saját és a kutya egészségének megőrzése érdekében ráadja a pórázt. De ezt te is mondtad, hogy erre azért vannak technikák, hogy ez ne történjen meg, úgyhogy akkor kanyarodjunk vissza.
Igen, ide. Az első és a legfontosabb, hogy tegyük rá a pórázt a kutyára. Tehát figyelem, nem azt mondtam, hogy ne tegyük rá a pórázt a kutyára. És akkor vegyük le, amikor teljes kontroll tudunk biztosítani a kutya felett. Illetve akkor is tegyük rá, hogyha mondjuk a környezetünk nem bízik bennünk, és ezt látjuk, mert ezt nagyon jól lehet látni. Nyugtassuk meg őket azzal, hogy a kutya pórázra kerül. Tehát egy felém közeledő kisgyermekes család meg tudok nyugtatni azzal, hogyha a kutyát pórázra veszem, még akkor is, hogyha egyébként nem lenne rá szükség. És nagyon-nagyon rossz megoldás az, hogyha őket akarom nyugtatni szóban, verbálisan, hogy ez egy nagyon kedves kutya, nem ez a megoldás, hanem a kutya magatartásán, az én magatartásomon keresztül tudom megnyugtatni őket. Tehát ez az első, és nagyon fontos. Tehát nem azt mondtam, hogy ne vegyük le a pórázt, azt mondtam, hogy nyerjük el azt a képességet, hogy le tudjuk venni a kutyáról a pórázt. És hogyan kezdjük, hogyan tudunk eljutni oda, hogy egy beagle az erdőben sétálni tudjon? Miért a beagle? Bármilyen kutyát mondhattam volna, egy szálkás szörű tacskó talán nehezebb feladat is, mint egy beagle, egy jagterier pedig még nehezebb, de azért választottam a beagle-t, mert a beagle ma egy nagyon kedvelt családi kutya, nagyon messzire el lehet jutni egy beagle-lel. Van egy ilyen legenda arról, hogy a beagle buta kutya, és erre azt mondom, hogy a beagle nagyon okos kutya, kiemelkedően okos kutya, csak a probléma, az ember szempontjából a probléma az, hogy ő az eszét nem arra használja, hogy a gazda kedvébe járjon, hanem arra, hogy hogyan verje át a gazdát, és sikerül neki. A beaglenek ebben nagyon nagy tehetsége van. De egyébként egy nagyon intelligens kutya, és megfelelően hozzányúlva a beaglehez, megfelelően szocializálva, nevelve, beagleken nagyon messzire el lehet jutni. Egyébként a beagle egy olyan falkavadász kutya, akinél ez az ösztön, ez a drive, ez nagyon erősen rögzítve van, tehát ő, hogyha vadszagot fog, akkor bizony farok fel, és irány a kajtatás. Na most, jellemzően ma a beagle-t nem vadászkutyának vásárolják. Az én működésem alatt mondjuk, nem ismerek számot mondani, de hát sok százas nagyságrendben találkoztam, sok-sok százas nagyságrendben beagle-ökkel, és akit vadászatra használtak, hát szerintem 10-en belül volt. Tehát nagyon sokszorosát nem. Jellemzően családi kutyának vásárolunk beagle-t, családi kutyának érkezik, de ez a családi kutyaság, ez nem azt jelenti, hogy a vadász lénye, a vadász ösztönlény az nincs ott benne. Ezért szerintem beagle egy nagyon jó példa arra, hogy megközelítsük az erdei sétát. Hogyan tudok egy beagle elmenni sétálni? Hát kérem szépen, a beagle abban a pillanatban, hogy belépünk az erdőbe, ő már nekem nem kell megnyomni semmilyen kapcsológombot, ő már benyomta, aki látott már beagle-t közelről, azt tudja, hogy beagle orra le, és megy az a remélt akció felé. Oké. Mi a dolgom nekem gazdaként? Én javasolnám alapvetően kezdésnek a flexipórázt. A flexipóráz egy nagyon jó átmenet, a szabadon engedés, ugye a kontroll eléréséig a szabadon engedés és a pórázon tartás között. megmarad a kontrollom, de mégis ott van a szabadságnak valamiféle illúziója, valid, valós illúziója. Tehát ott tényleg van egyfajta szabadság. Nem valós illúzió, hanem valós szabadságot jelent, hiszen ott azért adok neki egy mozgásteret. Oké. Tehát a flexipórázt javasolnám, viszont a flexipóráznak legyen egy olyan szabálya, hogy a flexipóráz végéig nem mehet ki soha a póráz. Tehát mielőtt akadásig kimenne, előtte nekem vezényszóval be kell tudni hívni. Figyelem, nem a póráz behúzásával, nem a póráz becsévélésével, hanem vezényszóval. Tehát úgy kell indítanom, hogy ezzel a képességgel rendelkezzem. Hogyha már olyan kutyáról beszélünk, akivel már van rossz tapasztalatunk, akkor ez is kevés lesz. Tehát ott még vissza kell menni, ott jellemzően egy szűk póráz fegyelemben kell a kutya figyelmét lekapcsolni arról, hogyha ő vad irányba elmegy, de erről most azért nem akarok beszélgetni, mert itt lehet, hogy érdemes szakember segítségét kérni, abszolút elérhető ott is, csak nagyobb meló. Tehát egy kutyánál már kialakult az, hogy ő elmegy a vad után, akkor oda körülbelül 10-szer vagy 100-szor akkora munkát kell betenni, mint ahol ez még nem történt meg. De most beszéljünk azokról, akiknél még nincsen bekapcsolva ez a drive. Ezeknél a kutyáknál tehát a flexi egy nagyon jó indítás lehet, és ha azt látom, hogy a flexin stabilan működik a rendszer, na akkor jöhet az, hogy a kutyáról leveszem a pórázt, és azt mondom, hogy húzok egy 5 méteres sugarú kört, és ebből az 5 méterből a kutya nem mehet ki. Hol szokott ez elromlani? Ott szokott elromlani, hogy állandó figyelmet kér tőlem ennek a kontrollzónának a működtetése, és a gazdák ezt nem kezelik kellő súllyal, kellő felelősséggel. Mert ez azt jelenti, hogy az első séták nagy valószínűséggel nem tarthatnak tovább 5 percnél. Mert 5 perc után én a gazda elfáradok. Minden rezdülését, minden megelőző jelet figyelnem kell, nem a már kialakult viselkedést, hanem a kialakulni vagy a megjelenni készülő viselkedést kell lehívjam, letiltsam a kutyánál, akár jutalomfalattal is, akár egyszerű behívással. A lényeg az, hogy mielőtt a kutya bekapcsolna, előtte én lehívom és bent tartom. Ez 5 percig minden kutyánál minden további nélkül működtethető. Ha néhány ilyen 5 perces sétán túl vagyunk, akkor ez az 5 perc elkezdhet növekedni, és lehet belőle 10 perc, fél óra, sőt akár 1 óra is. De akkor tudok 1 óráig sétálni a kutyával, hogyha a kutyánál már kialakult az a szabály, inkább úgy mondom, hogy kialakult a kutyánál már az a szabályértés, hogy tudja, hogy nem mehet X távolságnál tovább, és tudja, hogy nem kapcsolhat rá egy vadcsapára. Ha ez megvan, és tudom működtetni, először flexin, utána 5 méteres kontrollzónába, akkor lehet átkapcsolni a 10 méteres kontrollzónára. Figyelem, a 10 méter az már sok. Tehát a 10 méterre kiengedem, ott, ha lemaradok, ott már a kutya könnyedén el tud menni. Tehát csak az engedje ki 10 méterre, akinek már megvan, begyakoroltan, stabilan az 5 méteres kontroll. És hogyha 10 méteres kontrollt is tudom működtetni, és többször és sokat is működik, és azt látom, hogy a 10 méter határán a kutya visszakérdez, hogy ki mehet-e vagy sem, és én azt mondom, hogy nem mehet ki, a visszakérdezés az úgy néz ki, hogy a kutya megáll, rám néz, és akkor én azt mondom, hogy várjál, vagy azt mondom, hogy mehetsz tovább. Vagy megvárja, hogy én közelebb érkezzem, és akkor engedem tovább, és akkor megint 10 méterig kimert. Tehát, hogyha ez így összeállt, akkor tehetek olyat, hogy akár 10 méternél messzebbre is elengedem a kutyát. Nagyon messzire nem, mert beláthatóságon belül kell lennie a kutyának, és sajnos felmerül még egy probléma, hogy amellett, hogy itt bizonyos értelemben ugye szabálysértést is követek el, sajnos előfordulhat olyan, hogy ez is egy komoly terhelés, hogy kilövik a kutyát mellőlem séta közben. Szeretném megjegyezni, hogy jó érzésű vadász ilyet nem tesz, tehát nyilván itt ezek mögött mindig valamiféle torzulással. Tehát gazda mellől kilőni egy kutyát, az förtelmes. Ugyanakkor bizonyos szempontból azért érthető, hogy a vadállomány megvédése érdekében, a vadállomány védelmének érdekében a vadászoknak van ilyen kötelezettségük. Tehát ezért nem érdemes messzire elengedni a kutyát, illetve javaslom azt, hogy ha erdőbe visszük a kutyát, akkor jelezzük valamilyen módon, hogy a kutya hozzánk tartozik. Erre a legjobb egyébként egy megkülönböztető mellény, egy valamilyen rikító színű mellény, mert azt hiszem, hogy ez adja a kutyának a legnagyobb biztonságot. De azt hiszem, hogy ha 10 méteres kontrollzónán belül tartjuk, akkor azért ott jellemzően biztonságban vagyunk. Nem mondom, hogy nem fordult már olyan elő, hogy akár még ennél kisebb távolságra is kilőtték a gazda mellől a kutyát, ott viszont azt gondolom, hogy egy komoly bűnt követel a vadász, és sajnos egy olyan társadalomban élünk, ahol bűnöző hajlamú emberek is élnek mellettünk.
De felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha mégiscsak feszül az a flexipónáz, vagy mi van, hogyha ezt a kontrollzónát elhagyja? Tehát, hogy nyilván ebben a trenírozásban azért vannak ilyen sikertelenségek is, akkor mit teszünk?
Ugye a flexipóráz alapvetően feszül, mert ugye ez egy racsni spóráz, amely mindig feszesen tartja, de nem akad be. Tehát ugye az akadásig nem megy el, tehát a kutya azért érzi azt, hogy kontrollban van. Ahhoz, hogy működtetni tudjam ezt a rendszert, ahhoz alapokkal rendelkeznem kell. Tehát egy erdei sétáltatást nem az erdőben kezdek el tanítani, hanem a kölyökkori szocializációval, a tekintélyépítéssel. Nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy az ember és a kutya viszonya tekintély alapú. A tekintély az azt jelenti, hogy az én akaratom magasabb érvényű, mint a kutya akarata. Figyelem, figyelem. A kutya akaratánál az ember akarata magasabb polcon van, magasabb érvényű mindenkoron és minden körülmények között. És ez azért van így, mert a kutya él az emberi társadalomban, és nem az ember él a kutya társadalomban. Mi alakítottunk ki egy szabályrendszert, mi alakítottunk ki egy morális struktúrát, mi alakítottunk ki egy működési mechanizmust ebben a világban, melyet a kutya a gazdája által követ le. A kutya nem önálló saját moralitása alapján vesz részt ebben a közös együttműködésben, hanem a gazdája által belehelyezett moralitással. És nagyon fontos, hogy a gazda moralitása, azaz a gazda elvárásai úgy tudnak érvényesülni, hogyha egy tekintély alapon tudom működtetni a kutyát. A tekintély alap adja meg egyébként a kutya szabadságát, és a tekintély alap nyitja ki a kutya intelligenciáját. Mert ha ezzel nem rendelkezem, ezzel a tekintély képességgel, tehát a kutya nem tudja azt mondani, hogy lekapcsolom az ösztönprogramot, és odafigyelek rád. Lekapcsolom az ösztönprogramot, és tanuljunk. Lekapcsolom az ösztönprogramot, és mondd el, hogy mit csináljak. Akkor a kutyának az intelligenciája nem tud bekapcsolni, hogyha a kutya nem kapcsolja le az ösztönprogramot, hanem azok a drive-ok működnek benne, amely drive-ok egyébként százer évek alatt felprogramozódtak, sőt, sok százer évek alatt felprogramozódtak.
Olvastam olyan kommenteket is, ha már így a pórázon sétáltatásról beszélünk, hogy vannak olyan gazdik, akik ledobják a földre a pórázt. Na, ezzel kapcsolatban mit gondolsz?
Ezt sétáltató póráznak hívjuk. Ez egy nagyon jó működő rendszer. Itt jellemzően nagyon vékony pórázt, olyan, amiben nem ragad bele a sár. Tehát a legjobb erre mondjuk egy bálamadzag, ami tényleg annyira vékony, hogy nincs súlya, nem is érzékeli a kutya. Tulajdonképpen azt az illúziót kelti a kutyában, minthogyha nem lenne rajta póráz. És ebből egy 5-10 méteres szálat húz maga után a kutya, gyakorlatilag a szabadság komplex illúziójával. Ez egy nagyon-nagyon jó technika, viszont az erdei sétánál felmerült egy olyan gond, hogy ha nincs meg a kontrollom, és nem vagyok még stabil a kutya működtetésében, akkor ez a pórász feltekeredhet egy fára. És amíg egy kutya, hogyha elszökik, akkor jó esélyem van rá, hogy utána azért megtalálom, mert visszatér, vagy segítséggel, de megkerül, de az erdőben valahol feltekedik egy fára, abból viszont lehet tragédia. Tehát az erdőben a sétáltató póráznak van egy ilyen veszélye. Nem azt mondom, hogy nem lehet használni, de én nem javaslom, nem a legjobb, vagy nagyon erős és nagyon feszes figyelmet igényel. Tulajdonképpen a sétáltató póráz az a flexi és az elengedés közötti átmenet. Talán akkor lehet ezt jól megejteni, hogyha találunk olyan helyet, olyan parkot, ahol ezt az átmenetet biztonsággal tudom működtetni.
Mit fekszik melletted korom erdőjáró Jorma? Nála egyébként most hogyan néz ki ez az erdőben járás? Tehát, hogy nála is még vannak ezek a kontrollfeszegetések, vagy ő már olyan sokat járt veled az erdőben, hogy már azért így tudja, ismeri ezeket a határokat. Tehát, hogy mennyire kell neked folyamatosan ébernek lenni vele kapcsolatban?
Minden gazda azt szeretné, hogy ne kelljen figyelni a kutyájára. A kutyaiskolára azért jönnek a gazdák, mert szeretnék, hogy ne kelljen a kutyára figyelni. És az a durva, hogy bár ez teljesen nem érhető el, most ugye nyilván egy erdei sétára, vagy egy sétáltatásra gondolok, vagy hogy a lakásban is ne egy folyamatos, állandó figyelemben kelljen élnünk, mert az nagyon fárasztó, hanem alakuljanak olyan viselkedési szabályok, melyek önműködőek, tehát a kutya nem eszik le az asztalról, nem ugik le az autó elé, nem dönti fel a gyereket, nem rohan el egy másik kutya után, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezek legyenek automatizmusok. Ez elérhető. Tehát elérhető az, hogy a kutyára ne kelljen állandóan figyelni, mert nem ugrik fel az asztalra, nem kergeti meg a másik kutyát, nem borítja fel, és tehát ez valóban elérhető. De hogy érhető el? Figyelemmel. Szíves. És az a helyzet, hogy minden gazda, ez a tapasztalatom, minden gazda szeretné az elején ezt a figyelmet megspórolni. Szeretné, hogyha hamarabb elérkezne oda, mint hogy ez a képesség kialakul, vagy ez a viszony kialakul. A legelső időben nagyon fontos az, hogy mindig folyamatos figyelemben legyek a kutya irányába. Hogyha például kimegyek sétálni, akár erdőbe, akár parkba. Ez a folyamatos figyelem nagyon fárasztó, tehát ez azt jelenti, hogy nem hosszan fenntartható. Ez a folyamatos figyelem azt fogja eredményezni, hogy sokkal többet fogok látni a kutyámból, megértem a kutyám viselkedését, működését. Rengeteget tanulok belőle, rengeteget. De ehhez rá kell figyelnem, nem a mobilra, nem a fejemben pörgő gondolatokra, hogy mit felejtettem el, mit rontottam el, és a többi, és a többi, hanem a kutyát kell figyelni, befogadni a viselkedését. Másfelől a kutya is ezt konstatálja, és annak köszönhetően figyelem, annak köszönhetően, ugye amikor megállítom egy-egy helyzetnél, és ezt következetesen teszem minden alkalommal, ennek köszönhetően a kutya egy idő után ezeket a helyzeteket már öngátló viselkedésként fogja működtetni, azaz szabálynak fogja tekinteni, már nem kell azért szólnom, hogy ne egyen fel a földről kaját, mert nem fogja felenni, már nem kell szólnom neki azért, hogy ne húzza a pórázt, amikor nem szabad húzni a pórázt, mert tudja, hogy most nem húzhatja a pórázt, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát el lehet érni azt, hogy az esetek nagy részében már működő rendszer álljon fel, és ne kell rá figyelni. Én Jormával jellemzően egy ilyen konstrukcióban élek. Egy 2-3 éves korára már a legtöbb problémánál önműködő rendszerek álltak be. Egészen más a helyzet viszont akkor, mikor nem vagyok jelen, mert akkor Jorma egy igazi vadállat, tehát a házőrzésben, tehát akkor ő úgy gondolja, hogy neki kell dönteni, de ha ott vagyok, akkor a döntés átruházódik rám, és Jorma beáll mögém. Az erdei sétán például már nagyon szépen önműködően működik. Minden kutyánál ott van az, hogy néha-néha megpróbálja, leteszteli a gazdát, hogy még működik-e a következetesség, még működik-e a gazda akarata. Ilyenkor jó választ kell adni, és hogyha megadom, akkor működik tovább minden. Minél idősebb egy kutya, annál ritkábban fordul elő ez a rákérdezés. Ez azért nem teljesen igaz, mert 11 éves kor után ez újra változik, és a kutya elkezdi második gyermekkorát élni, tehát ott ismét egy picit nagyobb figyelmet kér a kutya.
Zárjuk akkor a beszélgetésünket valami konklúzióval, vagy valami kitekintéssel. Hogyan sétáljunk akkor tulajdonképpen az erdőben a kutyával?
Összefoglalva szűk zanzába, mindenki a saját képességei mentén sétáljon a kutyával, ha nincs rá lehetőség, hogy elengedje, akkor flexipórázzal, ha van rá lehetőség, akkor feszes figyelemben kontrollzónában, és hogyha már az önműködő rendszer kialakult, akkor lehet egy picit lazítani a figyelmen. És mindig én a gazda felelek azért, hogy másokat ne terheljek. Legyen ez egy kiránduló csoport, vagy egy velem szembe sétáló kutyás. Egy szó mint száz, a javaslatom az, hogy adjuk meg a kutyának azt az élményt, amit az erdő adhat meg, kapja meg, mert nagyon, ez nagyon sokat hozzátesz a kutya életminőségéhez, de mindig a saját felelősségi, irányítási szintemhez mérten.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyetek így a következő alkalommal is, osszátok meg a tartalmainkat, hogyha kedveltétek, és a különböző podcast hallgató felületeken értékeljétek sok csillaggal. Ha bármilyen hozzászólásatok vagy kritikátok van, szívesen fogadjuk, írjátok meg nekünk. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok!
Szervusztok!